Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Ismét svéd rendezvény sorozat lesz, helyesebben szóval csak, hát a sorozatot azért mondhatom, mert két napig tart, és ilyen még soha nem volt, mert egy napos szokott lenni. Szóval a stílusos vidéki éttermiség ismét összerántja a rajongó táborát. A helyszín most Tata lesz, itt pedig a stúdióban Ruprecht László, a svéd elnöke. Szervusz, Laci!
Szia, és köszöntöm én is a rádió hallgatókat.
Ugye ennek a hivatalos elnevezése svéd 12.0, de azt tudom, hogy 10 éves a svéd. Mi a kettő között a különbség? Mert nincs, úgy tűnik, mintha nem lenne harmónia.
Így van, tehát 10 éve működik, mint egyesület, és az első két évben éves szinten két nagy rendezvényünk volt, és a második évtől pedig egy, úgyhogy ezért lett 12.0.
Olyan jó azt mondani egyébként, hogy újra valami elindult. Titeket is keresztbe vágott a Covid, hiszen utoljára 2019-ben még a Jankovics kúriában gyűltetek össze, és akkor most pedig Tata lett a helyszín. Ennek a svédnek, egyébként ugye a svéd rajongók azt mindenképpen tudják, akik pedig nem, azoknak mindenképpen el kell mondanunk, hogy az a bája, hogy itt a vidék top gasztronómiája egy szűk területen, kis faházakba fog megjelenni, ott árusítja és mutatja meg mindenki azt, hogy mi az az emblematikus ételsor, amit egyébként ők kitalálnak. Mennyiben változott a svéd, mármint a szervezet az elmúlt 2-3 évben?
Hát a szervezet úgy érzem, hogy megerősödött, tehát azért új tagokkal is bővült.
Kik lettek ők?
Hát például a Malomudvarház bérben, akkor Turai Kastély,
igen.
Illetve Zebegényben található a...
Majd súgok, de azért te mondd esetleg tovább. Ők lesznek itt?
Igen. Gyorsan akartam kimondani.
A Natura Hill vendégház és étterem.
Így van, a Natura Hill vendégház és étterem. Úgyhogy tehát színesedtünk szépen. Ezen kívül azért, hogyha magát a svétet nézünk, akkor itt egy új oktatási anyag kidolgozásában is benne vagyunk. A termelőkkel való kapcsolatépítés is azért nagyon szépen erősödik, illetve itt a Pannon Borműves C Egyesülettel egy közös projekt, tehát itt a borászati rész is ebből a szempontból szintén erős. Nemzetközi kapcsolatok is kezdenek kialakulni, illetve már folynak. Erdélyben egy oktató program volt az elmúlt pár hónapban is, ez majd folytatódni fog. Ezt szeretnénk a Vajdaságba átültetni, illetve a felvidéki rohonci programbanak is részesei vagyunk, úgyhogy egy elég széles körű társadalmilag is hasznos feladatokat is ellátunk.
Az oktató program az a séfek szakácsok oktatására vonatkozik?
Igen, alapvetően ez, és alapvetően erről van szó, ami nagyon fontos, hogy a helyi és desztinát szintű, tehát megtalálható magyar nyersanyagok is kerüljenek bele, tehát már a gyerekek az iskolában is találkozzanak azzal, hogy akár a környezetükben, akár pedig Magyarországon milyen termelők is találhatók.
Ez hogy fog kinézni, mert ez egy érdekes dolog, ugye egyből rá is repülök erre a témára. Könyv, oktatókönyv formájában fog megjelenni, vagy járjátok az országot, járjátok a külföldnek azon részeit, ahol egyébként bemutatókat tartatok, kis workshopokat tartatok. Hogy fog ez kinézni?
Ez alapvetően egy oktatókönyv formájában, és ehhez egy videóanyagok is készültek. Azt hozzá kell tennem, hogy ezt a Magyar Turisztikai Ügynökség segítségével sikerült megvalósítani ezt az oktatóprogramot. Ez folyamatosan bővül, és úgy szeretnénk, hogyha ez 2023-ra már piacképes lenne. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot iskolákkal is, tehát szakképző iskolákkal is, és moduláris szinten, tehát itt lesznek a próba verziók, hogy ezeket hogy tudjuk átültetni. Ugyebár itt főleg technológiai és nyersanyag alapú oktatásról van szó.
Igen, csak ugye nem mindegy, hogy hogyan nyúlnak majd ahhoz a nebulók, és ha azoktól lehet megtanulni, akik egyébként a szakma krémjét alkotják, akkor ez egy teljesen egyértelmű és nagyon üdvözlendő dolog, hogy összedugtátok a fejeteket, és igény merült fel ezek szerint erre.
Hát igen, erre már régóta felmerült az igény, csak ez nagyon nagy munka, úgyhogy ezt nagyon kevesen vállalták be. Mi azért is mertük bevállalni, mert itt azért az oktatókat is szerettük volna, illetve be is tudtuk vonni, és itt első körben majd velük kezdődik meg egy olyan fajta munka, hogy közösen tartani ezeket a moduláris képzéseket. Ők is ugye már megkapják az anyagot, tehát hogy egy összetettebb, mindig azt mondjuk, hogy mi inkább együtt dolgozunk, mint hogy tanítsunk valakit, tehát egy olyan munkáról van szó, ami tényleg reméljük, hogy a jövő séf és szakács generációját fogja majd előrevinni. Azért ebben benne lesz, tehát egy kis sajtkultúra, tehát a magyarországi tejkultúra, sajtkultúra, lesz benne péktermékek, tehát amiket éttermi szinten értelemszerűen el lehet készíteni, lesz természetesen borkultúra is, tehát az is hozzátartozik. Tehát egy elég széles körű oktatóanyagot szeretnénk készíteni.
Ugye ez a mostani összejövetel abban különbözik az eddigiektől, hogy ez egy kétnapos lesz. Mi minden történik ez alatt a két nap alatt?
Hát az első nap az inkább egy ilyen borcentrikusabb lesz. Ugyebár, ahogy említettem, a Pannon Borművész C. Egyesületnek volt éves szinten mindig egy rendezvénye, ez, ha jól emlékszem, a Pannon Bormustra, és ezt így közösen fogjuk tudni megvalósítani. Ehhez még csatlakoznak a helyi borászatok is, tehát itt a Neszmélyi borút, illetve ott a tatai környéki borászatok vesznek rajta részt, akkor sajtok, tehát Sándor Tamás által összegyűjtött jó minőségű kézműves sajtok, tehát itt a Bükkitől az Empléniig, Fehérvár Csurgóig, tehát felvonul majd szépen a Magyarország legjobb sajtkészítőjének a termékei, akkor lesznek kistermelők, tehát olajosok, csiliptől elkezdve, mustárik, szörpös, igen. Így van, akkor helyi fazekasok, tehát az első nap az inkább egy ilyen kis összér
nagy
megoldás.
Búcsú.
Így van.
Ez nagy vásár.
Így van, és ahogy említettem az elején, ugyebár a honvédség is ki fog települni, és Magyarország legjobb papírral igazolja, hogy Magyarország egyik legjobb honvédségi séfje fogja. Vagyis hát ugyebár katonai
viszonyok. Mit csinál, gulyáságyúban fog főzni?
Így van, lesz gulyáságyú, lesz egy kis lesz, tehát gulyásságyú, értelemszerűen egy jó minőségű gulyást fog készíteni, lesz rétes, illetve egy kis előétel, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, mert színesítik egy kicsit a programunkat.
Akkor a második nap, vasárnap kapja a nagyobb részt a gasztronómia. Ekkor ugye az történik, hogy az összes svéd tag egy kis faházikóban megjelenik, és ott mutatják be a számukra éppen arra az időszakra kitalált portékáikat, amit aztán meg lehet kóstolni.
Ez így van. A borászatoknak a száma itt azért leszűkül, de szintén jelen lesznek, tehát a helyi borászatok szintén, Pannon Borművész C. Egyesület szintén, illetve a Rohonci programban résztvevő felvidéki borászatok is szintén bemutatókat tartanak, de ez alapvetően tényleg ez a normál svétről van szó, itt az étterem központisága van középpontban.
Beszéltünk még mielőtt bejöttünk a stúdióba arról, hogy milyen érdekes és milyen jó dolog, hogy voltak éppen a svéd séfek, azok nem változtatták meg a helyüket. Tehát szinte mindenki ott van a helyén, ugyanazt az éttermet viszi, mint 19-ben vagy 18-ban. Ez példa, és ez nagyon jó dolog. Ez például jelenti azt is, hogy a mostani kvázi bemutató, hiszen azért ez egy nagy ünnep. Itt ugyanazok az emblematikus ételek fognak megjelenni, amit egyébként ezektől a svéd éttermektől a fogyasztó elvár, vagy itt azért mindig egy picit ki akar bújni valaki a bőréből a séf, és akkor valami újdonsággal rukkol elő. Ami egyébként aztán, ha sikerül, akkor be is lehet vezetni.
Alapvetően így van, tehát azokat az ételeket, alapvetően tehát azokat az ételeket próbálja mindenki bemutatni, ami rá jellemző. Ugyebár a környezetéből felelhető nyersanyagokkal színesítve. Persze egy kis trükköt, vagy egy kicsit, ugyebár kikerül mindenki az éttermi zónájából. És
a komfortzónából.
Így van, és ez szerintem egy kicsit szellemileg is fel tud frissülni. Tehát azok a
hát lehet közösen fröccsözni.
Így van, a végén. Fontos. Természetesen csak a végén. És itt hát azok a nyersanyagok, tehát itt a mangalica, az mindenképpen ugyebár megjelenik. A kurcaparti kakas, illetve termékekből fognak készülni termékek, bárány, kecske, tehát halak, lesz vegetáriánus fogás is. Hát mindenki próbál egyfajta, igen, egy kis újdonságot vinni, de figyelembe véve azt, hogy azért a vendégkörnek is milyen az igénye, azért erre már van 10 év tapasztalat.
Lesz ennek az egész kétnapos rendezvénynek egy történelmi vetülete, vonulata is, az micsoda?
Így van, tehát nagyon érdekes, mert amikor kezdtük rendezni ezt, vagy szervezni ezt a rendezvényt, akkor minden svéd rendezvénynek van tematikája. És kiderült, hogy pont 125 évvel ezelőtt volt egy nagy hadgyakorlat Tata környékén, és ezeknek a menüik meg is vannak. Úgyhogy pénteken lesz egy jótékonysági vacsora, ahol ezekből a menükből lett összerakva
Mondjál példát.
A menüsor. Tehát itt lesz egy sült kacsasaláta, akkor lesz marhasült, akkor lesz szarvas vesével, lesz fogas, tehát egy fogasfilé, tehát hogy, illetve értelmszerűen, mivel egy Eszterházi kastélyról van szó, egy kicsit újra gondolt Eszterházi torta.
Én pont ezt akartam kérdezni, hogy ki ne hagyd a desszertet.
Nem, tehát ez az elején még probléma is volt, mert amikor kiírtuk...
Hogy mi legyen?
Nem, hanem maga a rendezvénynél, az étterem menüsornál, mert ugyebár az egy feltétel volt, hogy ez a főúri konyha, vagy az Eszterháziak megjelenítése, és hirtelen vagy 8 Eszterházi étel volt, úgyhogy ezeket aztán le kellett egy kicsit faragni.
De az Eszterházi tortát nem lehetett levenni az étlapra. Az mit jelenti, hogy egy kicsit újra gondolt? Ki csinálja például?
A Platán.
Platánosok?
Így van, ő fogja elkészíteni. És sajnos Mihály Laci barátunk nem tudott eljönni a rendezvényre, ugye már az övét azt ismerjük, az egy nagyon jó, és kíváncsiak vagyunk, valószínű, hogy azért hasonlóan jó minőségű lesz a tatai cukrásznak is.
Mind a két nap kvázi, hogy eddig is, és ez egy nagyon jó dolog, időkapu rendszerrel működik a közönség beengedése, ami ugye volt már erre példa, azért is jó, mert egy kicsit ti is tudtok szusszanni, irgalmatlan nagy az érdeklődés mindig állandóan, másrészt pedig mindig úgy újra lehet indítani az egészet. Valóban gondolom ugyanez a cél vezérelte most is. Viszont most 3 időkapu lesz.
Így van, tehát ez nagyon fontos, hogy ne egyszerre özönjön be ugyebár a vendégsereg, és ezért is próbáltuk mindig ezt az időkapu rendszert, illetve még az is fontos, hogy így nagyjából tudjuk azt, hogy körülbelül mennyi az online foglalások segítségével, hogy mennyi vendégre számíthatunk. Ez ugyebár gazdálkodási szempontból is, hogy az éttermek körülbelül mire számíthatnak, ebből a szempontból is fontos. Természetesen lesz egy olyan időpont, amikor úgy megül mindenki, ez olyan 3 óra környékén, akkor olyan telített valószínű, telített lesz ugye bár a helyszín, de ez mindig benne van a pakliban.
Ugye ilyenkor gondolom mindig egyeztetitek a menüsort, tehát azért befut a központi irodába akár hozzád, mindenki leadja azt, hogy mivel készül. Ezeket egyébként szoktátok egyeztetni? Tehát ha van hasonlóság, vagy ugyanaz, akkor azt jelzitek az éttermeknek?
Igen, hát így volt az Eszterházi.
Tortánál?
Hát nem csak a tortánál, hanem ugyebár magára az Eszterházi módozatnál, úgyhogy az viszonylag sok került bele. Mindenki elküldi, hogy mivel szeretne készülni. Ezt általában én átnézem, és ha valamiből mondjuk nagyon sok van akár nyersanyagban, akkor megkérem az éttermeket, hogy beszéljék meg egymás között, hogy ki az, aki esetleg mással tudna készülni, és akkor ilyenkor a végére szépen.
Azt ugye mondtad, hogy az éttermeknek a lokalitása az nagymértékben befolyásolja az étlapot, hogy ott a környéken mit tudnak beszerezni, mit termelnek, és ez egy nagyon fontos küldetése is a svédnek. De például a 3 évhez képest, 19-ben ugrok vissza, érzel-e valami trendbeli változást? Mondom ezt azért, mert ugye a COVID az a ti szakmátokban dolgozó top séfeket két módon próbálta egy kicsit terelgetni. Például nagyon sokan arra használtak fel az időt, hogy kreálnak, hogy gondolkodnak, hogy tanulnak, hogy nézik azt, hogy mi történik a világban. Szóval ezekből, ha volt ilyen, megjelenik-e most 2022-ben valami?
Én úgy látom, hogy megjelenik, tehát ez ugyebár a Covid volt az első mélyütés a vendéglátásnak, és azért a mostani időszak is szerintem arra ösztönzi a séfeket, hogy minél jobban a lokális környezetükben gondolkodjanak, és szerintem ez egy későbbiek folyamán majd elvárás is lesz, tehát hogyha a svédnek azért ez egy tudatos rendszerépítése, hogy minél több azok a svéd tagok, akik majd belépnek, egy bizonyos százalékban mindenképpen helyi és környezetükben található nyersanyagot kell, hogy használjanak. Természetesen, illetve értelemszerűen figyelembe venni azt, hogy a gazdaságosságát ezeknek a dolgoknak, illetve a minőségét, úgyhogy ez egy hosszú távú folyamat. De azt látom, hogy azért a termelők részéről is, hát szegények még azért itt egy generációs, vagy max. Két generációs termelőkről beszélünk, de azért vannak már olyanok, amiket szépen be tudunk építeni, akár magában a svéd rendszerben. Itt mindenki, itt külföldön ez egy nagy divat, ez a 40 kilométeres körzet. Hát ez nálunk, valljuk be őszintén, megvalósíthatatlan. Én mindig azt mondom...
Hát hogy... azt hiszem az őstermelő is 50 kilométert jelent.
Így van, hogy megvalósíthatatlan. Itt Magyarországot tekintsük egy régiónak, és azért itt, ha belegondolunk, nincsen olyan nagy idősáv, főleg, hogyha két-három étterem összefog, és rá tud állni mondjuk két-három termékre, akkor akár a logisztika is megoldható, de hála Isten van egy jó logisztikai partnerünk, aki ezeket meg tudja oldani.
Igen, Magyarországot ugye tekinthetjük egy régiónak, de azért milyen színes a paletta.
Abszolút.
Tehát
van,
a Dunántúli étkek, meg az Észak-Magyarország, vagy az Alföldi étkek, így az mind csóriáznak. És miután azért a svéd is, hány svéd tag van?
Összesen
27 tag van. Ugye az ország különféle pontjaiból, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ez a nagyon színes paletta, az ott meg fog jelenni Tatán. Az Öregtó mellett, az Eszterházi kastély udvarán. És szeptember 10-e és 11-e, tehát szombat és vasárnap. Sok látogatott, sok sikert, Ruprecht László, a svéd elnöke volt a vendégem.
Köszönöm szépen.